Amen, halleluja, dicsőség az Úrnak. Gyermekeknek lesz egy kis külön foglalkozás, találkozás. Nekünk pedig megaratik az, hogy foglalkozunk azzal az emberrel, akiről a Bibliában szinte legtöbb iratott meg, József. József életéről elég sok van leírva a Bibliában, elég részletesen számol be róla a Biblia. És majd olyan aspektus választottam, hogy mi sem maradjunk ki az áldásokból József életét tekintve, ne csak a gyermekeknek legyen lehetősége kicsit tanulmányozni József történetét és abból okulni, hanem nekünk felnőtteknek is, ezért úgy gondoltam, hogy illeszkedve a gyerektáborban elvett üzenethez ezzel folytatjuk. És a címe a mai szolgálatnak az, hogy József az ember, mint Jézus előképe. József az ember, mint Jézus előképe. Fontos szembesülnünk azzal, hogy József egy ember volt, ugyanolyan húsvér ember volt, mint te vagy én. Amen. Ugyanolyan húsvér ember volt. Fontos szembesülni azzal is, hogy Illés, a próféta, gyakorlatilag akiről a Biblia úgy beszél, hogy a próféta, az Újszövetségi Szentíratokban is úgy találkozunk vele, hogy Illés testesíti meg az ószövetségi prófétákat. A Biblia azt mondja, hogy ugyanolyan ember volt, mint mi vagyunk. Ábrahám, Isten embere, Isten elhívott embere, ki Abrahámként engedett Istennek, és elindult arra a földre, amelyet majd az Úr mutat neki, azt sem tudta, hova megy, csak elindult, hogy majd mutatja neki az Úr, hogy hova fog menni. Ugyanolyan ember volt, mint mi vagyunk. Péter az apostol, aki itt énekeltük a dalban, hogy nem jártam még vizen, aki a vizen járt Jézus szavára, ugyanolyan ember volt, mint mi vagyunk. Kornya Mihály, aki, mondtam nektek, 11 ezer embert merített be, és körülbelül 1000 gyülekezetet plantált élete során. Mondom, 1000 gyülekezetet plantált élete során. Ugyanolyan ember volt, mint mi vagyunk. Néha ezt elfelejtjük. A Bibliában olvasunk ezekről az emberekről, és megfelelkezünk arról, hogy ezek mint emberek, mint teremtett lények adtak teret az Isten erejének, és nem alkuttak meg, nem kötöttek kompromisszumokat, és hamis és eltelen kompromisszumokról beszélünk, és éppen ezért célhoz ért az életünkön keresztül Isten terve, és ma úgy olvasunk róluk, és úgy beszélünk róluk, hogy és akkor belenézünk az élettörténetükbe, elolvassuk, és úgy olvassuk, mint ami science fiction, ami talán sosem történt meg. Ezt azért gondolom, hogy így van, mert olvassuk és fellelkesedünk, de gyakran azt látom, hogy nem sok minden valósul meg sok keresztény életében, mindabból, amit Isten tervezett. Nos, Józsefről azt tudni kell, hogy József egész fiatal korában már megkapta azt, hogy valamit Isten tervezett az ő életével. Kapott hozzá nagyon különleges képességeket, és különleges szellemi ajándékot is kapott hozzá. Tehát kapott hozzá különleges képességeket, talentumokat, amire Isten kiválasztotta, és kapott természetfeletti erőt is, természetfeletti ajándékokat Istentől. Az első igeszakasz, amit szeretnék veletek olvasni, a Mózes első könyvéből van, méghozzá a 37. fejezet 3. versétől, ennek a szakasznak a végéig, a 11-es verség. Tehát a Mózes első könyve 37. fejezet első verséhez lapozzatok a Bibliáitokban, és itt az első 11 verset olvassuk el. Akikről olvasunk itt, azok mind ugyanolyan emberek voltak, mint mi vagyunk. Nagyon fontos dolog a Bibliát így olvasni. Tehát József az ember, mint Jézus előképe témában. Kezdjük a 1 Mózes 37.1-től az igét olvasni. Jákob is azon a földön lakott, pontos harmadik verset, bocsánat, de Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született fia volt, és ezért tarka ruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Esze József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik, hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmodtam. Éppen kévéket kötöztünk a mezőn. Az én kévém fölkelt, és állva is maradt. A ti kévétek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. Testvéri azt mondták neki, talán király akarsz lenni fölöttünk? Vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyűlölték az álomért és beszédéért. Egy másik álmod is álmodott, és azt is elbeszélte testvéreinek. Ezt mondta, már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és 11 csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megdorgálta, és ezt mondta neki, micsoda álmot álmodtál, talán bizony járuljunk eléd anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy a földre boruljunk előtted? Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei. Apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. Azt látjuk, hogy alapvetően elkövetett az ő apja egy kapitális hibát, amelyet egy szülő vagy nagyszülő elkövethet, kivételezni kezdett az egyik gyermekével. Tudni kell, hogy a gyermekeink nem egyformák. A gyermekeink nem egyforma képességűek, nem egyforma lehetőségek vannak benne, és a viselkedésük és jellemük tekintetében is mások. Lehetnek olyan gyermekeink, akik nagyon simulnak a mi temperamentumunkhoz, a mi elvárásainkhoz, nagyon simulnak az az elképzelés és álomhoz, amely szülőben van a gyermekére vonatkozólag, és lehetnek olyan gyermekeink, akinek több gyermek adatik, aki ütközik a mi személyiségünkkel, ütközik a mi elvárásainkkal, ütközik a mi elképzeléseinkkel. Na most azt a gyermeket egy szülőnek, vagy pedagógusnak, olyanok is vagytok itt, egy gyermekeket tanítatok, egy pedagógusnak sokkal könnyebb elfogadni és szeretni, aki simul az ő elképzeléseihez és elvárásaihoz. És nagyon nehéz elfogadni azokat a gyerekeket, akik nem olyan képességűek, vagy nem úgy simulnak a pedagógus vagy a szülő személyiségéhez. Így van ez? Egy szülő azonban soha nem követheti el azt a hibát, hogy azt a gyermeket előrébb helyezi, azok, aki jobban simul az ő személyiségéhez, elvárásaihoz, előrébb helyezi, kivételes helyzetbe hozza, mint a többit, akivel esetleg, vagy a másikat, aki sem nem olyan képességű, nem úgy teljesít, nem tölti be úgy a szülő álmát és elképzeléseit, ahogy azt gondolná, vagy a pedagógus álmát és elképzeléseit. Sajnos József apja, Izrael elkövette ezt a kapitális hibát, kivételezett a gyermekével, és nem csak a szívében döntötte, hogy hát könnyebb nekem ezzel a gyermekkel, mint a többivel, mert valószínűleg jó képességű volt, fölé emelkedett a képességeiben a testvérének, kimagaslott, kiemelkedett, sokkal inkább olyan volt ugye az édesanyja tekintetében, és az édesanyját jobban szerette Izrael, mint a többiek édesanyjait, ugye hát egy több nehézség volt ebből, és meg volt a baj. Most ezt hála Istennek, hogy az új szövetség korban már visszatér a teremtettség rendje, az egynejűség, amelyet Isten teremtett, hisz Isten nem Évákat teremtett Ádámnak, hanem Évát teremtette Ádámnak, és Ádámnak teljesen elég volt Éva, és nem kellett még Marika, Piroska, meg stb. Éva kellett neki, és teljesen meg volt töltve az ő ilyen jellegű hiánya, amely a teremtettségből Istentől volt az ő szívében és szellemében. Tehát ez lényeges különbség. Nos, elkövette József apja azt a hibát, hogy kivételezik a fiával, és ennek külső jelét is adja az öltözetben, a bánásmódban, különleges a többiek a napon kint vannak, őrzik a nyájat, elmennek hetekre, talán hosszú hónapokra is. Az ő fia meg ott van, aztán néha elküldi az apja, hogy hozzá hírt róluk, hogy megvannak-e a birkák, meg a kecskék, hogy viselkednek a lányokkal, mit csinálnak egymással, a környező népekkel, és József jött, és akkor ő mindent elmondott, azt is, amit nem kérdeztek. Tehát ugye így népszerűvé is vált, az apja nagyon szerette, a testvérei pedig egyre inkább gyűlölték. Aztán Józsefnek voltak a születésétől fogva különleges képességei, tehát tehetségesebb volt, volt egy adottsága, hogy attól az asszonytól született, akit jobban szeretett az apja, ez is egy olyan dolog, amiről nem tehetett, hanem ez egy adottság volt. És volt egy szellemi állás is az életén, ami már nagyon fiatalon, mindegy 17 éves korában kitűnt a többiek közül ezekkel, álmokat álmodott. és ezeket az álmokat elkezdte megosztani. József ebben az élethelyzetben még nem tudta, hogy a különleges képesség és lehetőségek felelőssége járnak. Hogy a különleges lehetőséget és képességeket, azokat a képességeket, amelyel Isten megáld egy embert, és azokkal a szellemi ajándékokkal, amelyekkel megáld Isten egy embert, az által Isten valami áldást akar adni embereknek a maga dicsőségére. József ezt nem értette, élvezte azt, hogy ő azért, hát nem volt rossz, nem? A többiek a napon sínlődtek, ő meg el volt ott a sátorba, elbabrált, elbeszélgetett az apjával, hogy hogy is volt Ábrahámmal, hogy is volt Izsákkal, milyen ígéreteket kaptunk apám, hogy is van ez Isten, hogy jelent meg, hogy munkálkodott, mit tett, neked hogy jelent meg, ó, mi is jöttek, mentek az angyalok, az hogy is volt apám, szóval úgy el volt ezekkel, nagyon szerette, élvezte ezeket a dolgokat, aztán néha kiment, és akkor megnézte a fiúkat, na, gyerekek, dolgoztok, na, Simeon. Látlak. Szóval elég érdekes szituációt hozott ebbe a családba ez a fajta hozzáállás. Tehát József a saját képességeit és a szellemi áldásokat, ajándékokat még nem értette, hogy ezek nem azért vannak, hogy ő kitűnjön a többiek közül, hanem egy felelősség jár ezekkel, mert meg van írva, hogy aki többet kap, attól többet is kérnek számon. Hát Isten a lehetőségeket, azt is, amilyen családba születtél, amilyen örökséget kaptál, amilyen képességekkel megáldott bennünket Isten, amilyen szellemi ajándékokat és megértéseket és tapasztalatot kaptunk Istentől, azt mind azért kaptuk, hogy számot adjunk Isten előtt majd velük, hogy milyen áldást hoztunk azokra az emberekre, akik körülöttünk élnek, akikkel kapcsolatban vagyunk, és mennyire dicsőült meg Isten életünkben. Amen? Amen? Ez az, ami jellemző volt azoknak az embereknek az életére, akik ugyanolyan emberek voltak, mint mi vagyunk, és tudtak így élni mindazokkal a lehetőségekkel és ajándékokkal, szellemi ajándékokkal, amelyeket kaptak Istentől, mint ahogy beszélünk erről a Biblia alapján József életére vonatkozóan is. Megjelenik a családban ebből a rossz szülői magatartásból fakadóan a rossz hozzáállás és gondolkodásmódból fakadóan, ahogy József gondolkodott és hozzáállt a saját kapott dolgaihoz, megjelent a családban a viszály, az irigység, a féltékenység, a harag, amely gyűlölködéssé érett, gyilkos indulottá érett a József testvéreinek az életében. Isten jelezte József életére nézve, ezek által az álmok által, hogy van egy terve ezzel a fiúval, és nyilvánvaló volt, hogy ebben a tervben valamilyen módon szerepel az ő családja is, de sem a testvérei, sem József, sem az apja nem értették, hogy mit akar Isten az ő életében. Hadd mondjam nektek, hogy ez jellemző az elhívott emberek életére, hogy nem biztos, hogy mindent egyből ért az ember, hogy amit kapott Istentől, azzal mit akar, Isten, hogy kezdjen. Ez így van? Abrám elhívást kapott Istentől, Isten mondott neki valamit, hogy hova menjen, és majd később kezdett kibontakozni előtte Isten terve, és egy szellemi dimenzióba is kinyílt Isten terve, neki pedig egy gyermeke volt, de képes volt megérteni Istent hitáltal, hogy hogy fog sokasodni az örökség, amely az ő magvából származik, és ugye érkezik majd Krisztusban a beteljesedéshez. Amikor Jézus megszületik, szintén nem értették az emberek, hogy mi is akar ez lenni. Tudni kell azt, hogy Jézus születését ugye megelőzték természetfeletti jelek, megnyilatkozások. Először Zakariásnak Gábriel angyal beszél arra, hogy gyermeke lesz, és hogy ez a gyermek hírnöke lesz, próféta lesz, előhírnöke lesz a Mesiásnak. Aztán oda megy Máriához Gábriel, és szűz fog a méhében. Angyalok jelennek meg a mezőn a pásztoroknak. A bölcsek távoli vidéken meglátják a csillagot, és emlékeznek a régi proféciára, hogy csillag kell fel Jákobból, és királyi pálca támad ebből a népből, megértik a csillag meglátását, hogy ez a régi profécia, és elindulnak a csillagot követve, és akkor megérkeznek, mondják, hogy azért jöttünk, hogy megtaláljuk a királyt. És sorolhatnánk a jelenéseket, az angyali szót, amit álomban kapott József, egy csomó jel és csoda kíséri Jézusnak az életét, és azt olvassuk, hogy az anyja és a testvérei egészen végig nem értették. 33 évet kell várni, hogy mindezeket a jelekedő csodákat, még 34-et is, ugye, mert már Jézus fogantatás előtt megindulnak ezek a kinyilatkoztatások, és 34 év telik el, mikor Jézus meghal és feltámad, és megtérnek a testvérei és az anyukája is megtérnek, akkor megértik, hogy mit is kaptak Jézus Krisztusban. Hogy mit jelentett ki Isten vele kapcsolatban. Józsefnél is ezt látjuk, hogy nagyok a kinyilatkoztatások, nagyok a jelek, nagyok a távlatok az ő személyes életére nézve, de ezt még nem érti sem József, sem az apja, sem a családja. Attól, mert nem értünk valamit, amit Isten mondott nekünk, még nem jelenti azt, hogy nem fog beteljesedni. És egyáltalán nem biztos, hogy mindent, amit kapunk Istentől, még nekünk azt azonnal érteni kell. Mindvégig az életünk. Tehát az életünk egész folyamatára nézve, kaptunk Istentől egy látomást, egy igét, egy kijelentést. Az nem jelenti azt, hogy az is jár, hogy én azonnal értek mindent abból, ami be fog teljesedni. Emlékezzetek szerdán, vagy csináltak, amikor itt voltak a Ford házas pár, és elmondta a hölgy, hogy nem értette, mit akar Isten. Nem tudta felfogni, mit akar Isten azzal, hogy a Közép-Ázsiába menjenek és szolgáljanak. És most kezd kibontakozni előttük, hogy mennyi mindent nyitott Isten nekik egész Közép-Ázsiában a szolgálatra és a lélekmentésre. És az egyház erősítésére, amely fiatal egyház Közép-Ázsiában. A József életében 22 évet vártak a családja, míg megértették ezeket a kinyilatkoztatásokat. És 17 éves volt József, amikor eladják, 30 éves volt, amikor szolgálatba áll. Tudjuk, hogy 7 év telik el a bőségesztendében, és a második év van, amikor a nyomorúság, az éhínség történik, és leleplezi magát a testvérei előtt. Tehát mindegy 22 év telik el, míg megértik, hogy mit is mondott Isten azon az álmon keresztül József az emberiség és a családjára nézve. József ugye 30 éves volt, amikor szolgálatba áll, és Egyiptom második ember lesz, és az egész földre, a lakott földre hatást gyakorol az ő élete, szolgálata. És Jézus Krisztus maga is 30 éves volt, amikor elkezdi a szolgálatát, azt a szolgálatot, amely jel az egész világra azóta, 2 évezred óta hatással van, szívtől szívig, embertől emberig. Ha a 37. részhez lapoztok, és itt megnézzük a 36-os verset, akkor olvassunk egy nagyon fontos igazságról. 1 Mózes 37-36. A midjániak pedig eladták Józsefet Egyiptomba Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök parancsnokának. Adán jut a történet, a családi viszály és a feszültség, hogy gyilkos indulat szállja meg ezeket a testvéreit Józsefnek, és akkor meglátják, egyből meg akarják ölni. Tehát nem köszöntik, vagy de jó, itt vagy, stb. Akkor megláttak, itt jön a spiszli, na itt van apánk, nincs itt, jó messze van, na most öljük meg. Gyilkos indulat szállja meg őket, de nézzük csak meg, hogyan alakult ez ki. És nagyon nagy tanúság az én számomra és a ti számotokra is, azt gondolom, ez a történet. Amikor látták, hogy Józseffel rosszul bánik az apja, tehát nem helyesen bánik az apja, nem jól viszonyul hozzá, a Biblia azt mondja, hogy irítség, féltékenység támadt az ő szívükben. Tehát valami a szívükben el lett vetve, egy rossz mag. Ezzel ezek a fiúk megalkuttak. Megtűrték ezt a rossz magot az ő életükben, szívükben. Aztán tovább megy ez a mag. Elkezdtek rosszat beszélni Józsefről. Természetesen a háta mögött. Egymásról. Ez a rossz mag, ez a rossz indulat beszéddé vált az életükben. És elkezdtek beszélni, és egymást fűtötték rá. Tehát igen, igazad van. Láttad a múltkor, hogy nézett? Hogy jön ez ilyeneket beszél? Apánk már megint láttad, hogy többet adott neki az ételből is. Meg mi voltunk itt egész 2 hónapon keresztül. Visszamentünk, nem ölelt meg apánk. Mindig ez van mellette. Fúj, fúj, fúj. Megjelent a rossz mag az életükben, ezt megtűrték a szívükben. Elkezdtek beszélni róla, és ez olyan mértékben eluralkodott rajtuk, hogy gyűlölködéssé és gyilkos indulattá vált a tetteikben is. Tudjátok, hogy Ruben alig tudta megakadályozni azt, hogy megöljék a fiút, és így került abba az állapot, hogy végül rabszolgának adták el, és a apjuknak pedig hazudtak, hogy megölte őt a vadállat. bennünket hívő embereket, akik már az Úrral járunk, fenyeget egy nagy veszély. Mindannyiunkat, engem magamat is. Nekem is vizsgálunk ezt a szívemet. Ez a veszély pedig az, hogy a megtűrt bűnök veszélye. Az a baj, tudjátok, hogy amikor a szívében az embernek megtűr egy bűnt, még nem látszik olyan gyilkosnak. Egy megtűrt bűn, amit megtűr egy hívő ember, azért tűri meg, mert úgy gondolja, hogy ez egy ártatlan dolog. Ebből még nem lesz semmi rossz. Ezt megengedhetem magamnak. Ez az indulat, ez a vágy, ez a gondolat. Ó, más is van így. És elhesegeti magától. Aztán elkezdi szeretni, hozzánő az életéhez. Elkezd részévé válni a személyiségének. Ez a bűn. Megrontja az életét, és ahogy úgy fogalmaztam meg magamban, tudjátok, mikor Jézushoz mentek a leprások, a lepra betegsége egy szag is járt, egy tesztszag, egy bűz. Annak a gennyes, fekélyes sebeknek a bűze. Na, körülbelül ilyen az, amikor az ember elkezd sebessé válni szellemi értelemben, megtűr bűnöket az életében, elkezd a régi természetének a bűze áradni belőle. Ez kezd kiáradni a beszédéből, a magatartásából, a szokásaink keresztül, hogy ezek a megtűrt dolgok az életében kiütnek a testén. Elkezdnek megjelenni az életén, és bűzleni kezd az élete. Megrontja a kapcsolatait, megrontja az Istennel való kapcsolatát, eltéríti attól az úttól, amely Isten elhívta, és mindez a dolog egy nagyon apró, megtűrt bűnnel kezdődik. Egy megalkovással, egy elfelem megalkovással a szívünkben, az életünkben. Én arra kérlek téged, kedves testvérem, magammal együtt, hogy vizsgáld meg a szívedet, hogy amikor az Úr tűze betöltött téged, az Úr szelleme átjárt téged, ahhoz képest vannak-e olyan szokások, gondolkodásmód az életünkben, amelyek beleférnek már. Amik hozzátartoznak az életünkben, és ezek a dolgok nem azt segítik, hogy szárnyaljunk az Úrban. És nem a dicsőítéssel van baj, hanem azokkal van baj, amik bennünk vannak, azért nem tudunk szárnyalni. És nem a lehetőségekkel van probléma, hogy szolgáljunk az Úrnak, hanem azért szolgáljunk zugulódva meg nehéz szívvel, mert valami ott van az életünkben, ami lehúz bennünket, ami miatt elmegy az életünkből a szellemi erő, és nem az Úrért égünk, vagy a szeretetet. Nem olyan szeretet van már bennünk, ami önzetlen. Olvastuk ma a családdal, hogy ne azokat hívjátok meg vendégségbe, akik visszahívhatnak titeket. Emlékeztek a király mennyegzőre, amikor Jézus mondja ezt a példát, hogy kiket hívott meg a király? Végül mindenkit, nem? Mindenkit meghívott. Ilyen az Isten. Az Isten szeretete minden személyi válogatástól mentes. Mindenkit meghív, még a sátánistákat is. Gondoljatok bele. Önzetlenül, azokat is önzetlenül, akik szidják és gyalázzák őt. Akik a beszélgetsz, Isten káromba szavak jönnek a szájukon. Ezeket is hívja Isten erre a mennyegzőre. Természetesen a mennyegzőre az ajtó Jézus Krisztuson keresztül van. Tehát te csak rajta keresztül bemenni oda. A megtérés az újjászületés által. Tehát nagyon komoly tanúság ezeknek az embereknek az életéből, nekem magamnak is, hogy hogy állok a szeretet kérdésében. Mennyire önzetlen a szeretetem az emberek felé? Vagy mennyire csúszott be már az önzés? Milyen a szolgálatom? Tényleg Isten dicsőítésére van, vagy úgy gondolom, hogy vagyok valaki? És büszke lehet rám az Isten? Hogyan gondolkodom? Vagy úgy gondolom, hogy viselkedhetnek velem így? Fölkelt benne a büszkeség, és azt mondom, kikérem magamnak. Abba hagyom. Nem is érdekel az ember. Nem tudom, hogy jelentkezik, de tanúságos ezeknek a fiúknak az élete, hogy lép be az szívükbe, a szellemükbe a bűn, hogy tűrik azt meg, hogy válik részévé az életüknek, és hogy termi meg a gonosz gyümölcs, és hogy kezd bűzleni az életük évtizedeken keresztül. És akkor megrontotta az életüket. Gondoljatok bele, amikor találkoznak Józseffel, és még nem tudják ki ő, és bajba kerülnek, mit mondanak? Elért bennünket az Úr büntetése. Gondoljatok bele, 22 évet úgy élnek le, hogy mindig attól félnek, hogy valamikor kiderül. 22 évig nyomorgatta ezteket az embereket a bűn úgy, hogy az ígéret fiai voltak. Az ígéret fiait 22 éven keresztül egy megtűrt bűn az életükben nyomorúságban tartotta. Borzalmas, nem? Borzasztó dolog, amikor egy hívő embert, akinek lehet szabad az élete, megkötözöttségben tart egy bűn. Nagyon jó volt ez a fóriás dolog, lehet nem értettétek, amikor le voltak fölpakozva a gyerekek. Én utána kérdeztem ennek a dolognak, nagyon jó ötlet volt, aki ezt kitalálta. Talán Tamás találta ki, a Révész Tamás, úgy tudom. Vagy te találtad ki? A proféták ugye találnak ilyeneket ki, mert hát vannak profétai cselekedetek egyébként. Akkor egy profétai cselekedet volt. Na, a gyerekeknek azt mondták, hogy szabaduljatok ki ebből a fólpakos kötelékből. Álljatok föl, hát szabaduljatok is, álljatok föl. Ha minden megpróbáltak, láttátok, hogy ilyen hernyópózban, meg csigapózban mindenre próbálkoztak, és nem sikerült nekik. És a tanulság ennek a történetnek az volt, hogy egy dolgot nem használtak. Erőködtek, próbálkoztak, megfeszítették az erejüket, a szájukat nem használták. És nem mondták valakinek, hogy segíts. És az a tanulság ennek az egész profitei képnek, hogy van, amikor nem bírunk dolgokkal az életünkben, és segítséget kell kérni. És soha ne legyél olyan büszke, hogyha túl nő rajtad valami egy probléma, egy nyomorúság, akkor ne legyél olyan büszke, és ne legyél annyira egyedül, hogy ne tudj segítséget kérni valakitől, és bizony, akkor jöttek, segítettek neki, felálltak, leszették róla a fóliát, és szabadok lettek. És azért gondoljatok bele, hányszor használ Isten életünkben embereket? Tudva vagy tudatlanul? Van, hogy úgy használ Isten embereket, hogy nem is tudják. Biztos vagy benne, most például a csütörtökön is Isten ezeket az embereket, ez én életemben biztos, hogy használta. De többünk életében, akik itt voltak, használta őket Isten, úgyhogy ők nem tudják, hogy személyesen kik felé szólt a Szentlélek. És biztos vagy benne, hogy Isten így működik, így cselekszik ma is. De vannak szituációs helyzetek, amikor szólni kell. Segíts! És nem 22 évig nyomorúságban lenni, kínlódni, gyötrődni, vagy nem megtűrni a bűnt az életünkben, hogy aztán elhatalmasodjon az életünkön, hanem kérni, hogy segítsetek, most már nem megy. Vagy megérteni, hogy Isten ereje nélkül nem tudok Krisztus követő életet élni. Könyörülj rajtam, Uram! Adj erőt nekem! Küldd el szellemedet! Változtass meg! Amen! Add a szellemednek a tüzét az életembe! Én ezt már utálom, nem bírom, mert túlnőtt rajtam, Uram! Segíts rajtam! Amen. Milyen nagy dolog ez. Milyen óriási lehetőség a mi számunkra. Józsefet ez a gonoszság sodorta a rabszolgasorsba, és ebben is, mint ember, előképe az Isten fiának, Jézus Krisztusnak. Tudjuk azt, hogy magát Jézust is az irítség, a féltékenység. Mikor eluralkodott a vezető embereken a féltékenység, irigyek voltak Jézus, és féltékenyek voltak rá, eluralkodott rajtuk ez a indulat, és gyilkos indulattá, gyilkos beszéddé, és cselekedetté hatalmasodott, és az egész népet, ez a gonosz szív, és ez által a démoni befolyás föllázítja, és azt mondja a Biblia, döbbenetes ez, mikor ott a kövezett udvaron, Pilátus előtt vannak, hogy a fogukat csikorgatták, és kiáltozták, hogy feszítsd meg! Borzasztó, nem? Nem döbbenetes? Csirkogatták a fogukat, és ez a gyűlöletes indulat elhatalmasodott rajtuk, és arról, aki meggyújtotta a nagybácsit, a nagynénit, vagy gyerekét, vagy tapasztalták gyereket a családhoz, hogy enni adott nekik, mikor 5000 férfit és a családokat megetetett, és tanított a teréken, az utcáikon, arról azt mondták, hogy feszítsd meg! Milyen borzasztó, nem? Hogy eljutottak idáig. Megtűrték a szívükben, megtűrték a beszédükben, és eluralkodott és elhatalmasodott az életükön, és Jézust, az Isten fiát megölték, keresztre feszítették ebből a gyűlöletből fakadóan a bűn erőt vett rajtuk, és kiteljesedett. Azonban Jézus mint bűntelen szenvedett, mint tiszta, sem gondolatban, sem szív indulatában, sem beszédben, sem cselekedetben, semmi bűnt nem találtak benne. A Biblia azt mondja, hogy amikor bírósági tárgyalásra viszik, és a Pilátus kihallgatja őt az akkori gyakorlatnak megfelelően, azt mondta a bíró, hogy semmi halálra méltó bűnt nem találok benne. Nem tudom elítélni. Semmi olyan dolog, amivel ti vádoljátok, nem látom, hogy ez igaz lenne. Így van. Jogilag is felmentették Jézust. Mégis megölték. A tárgyaláson, amikor tárgyaltak Jézusról, a nagy tanácsban, a Sanhedrin, mikor összehívták, és ott volt a főpap és az előjárók, akkor a tanúk egymásnak ellenmondva hazudtak. Míg a hamis tanúkat segítséghívva sem tudták elítélni Jézust. Ami miatt elítélték, az pedig az igazság volt. Azt mondta, hogy ő az Isten fia. Az igazság miatt ítélték halálra. Teljesen jogtalanul. Mind jogilag, mind szellemi jogilag egyaránt. Tehát Isten előtt, és az emberek jogrendje szerint is, és a hit szempontjából is, a Biblia elkölt szempontjából is fethetetlen volt. A 41. versben ugrunk egy kicsit, mert természetesen nincs lehetőségünk arra, hogy József életének minden vetületét megvizsgáljuk és összevessük Jézus életével, mert, mint mondtam, elég sok dolgot mond a Biblia Józsefről, és nem terveztem azt, hogy most mindent aprólékosan, és megnézzük a nevek jelentését, és a helyeket, és kivetítem, tehát ezeket nem készültem ilyen részlegességgel, nem ez a célja a mai üzenetnek. Az 1 Mózes 41-ben, Mózes első könyve 41. fejezet, 39-43-as versekben olvasunk a felemelkedésről. József felemelkedéséről. Mózes első könyve 41. fejezet 39 és 43-as versek ölelik fel ezt a szakaszt. Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó, miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szabadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek, nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. És levette a fáraó a pecsétgyűrűt a kezéről, és József kezére tette, gyorsóába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába. Majd körülhordoztatta második kocsiján, és így kiáltottak előtte, térdre, így tette őt egész Egyiptom felügyelőjévé. József életében ez a karrier szempontjából a csúcs. Szellemi értelemben még van ennél is magasabb szintje az ő életének, majd meg fogjuk látni, hogy még ez nem a legnagyobb kihívás volt az életében, amit eddig kellett, ami eddig találkozott. A legnagyobb kihívás akkor történt, amikor az őt rabszolgasorsadó testvéreivel találkozik. És az emberi élet legnehezebb harcát kell megharcolnia, ami a megbocsátás harca. Nem tudok erősebb, nagyobb erőt, amely egy embert meg tudja kötni, mint a megbocsátatlanság. És nem tudok nagyobb erőt, ami föl tud szabadítani egy embert, mint a megbocsátás ereje. Gondoljátok ezt végig. Amikor a lelki gyógyulással foglalkozunk emberekkel, újra és újra találkozunk, de szerintem te is, ha őszinte vagy, hogy szétveszed a kezedet, gondold meg, hogy milyen hajlamosak vagyunk neheztelni egymásra. És néha eljátszani, hogy rendezett a kapcsolatunk a másikkal, de közben kerüljük őt. És a szívünkben igazán a megbocsátatlanság búvik meg. Nem? Én magamat rajta kapom ezen. A neheztelésen például. Akkor nem azonnal tud az ember áldást kérni az ellenségére. És megbocsátani, amikor megbántják, amikor fájdalmat okoznak neki. Nem így van? Tehát azt mondom, József életében a szellemi csúcs az volt, amikor találkozik az őt eláruló, az iránt a gyűlölködő és gyilkos indulatot tápláló testvéreivel. 17 éves volt, amikor rabszolgasorba kerül, és mindenhol megállta a helyét. És gondoljatok bele, hogy 30 éves volt, amikor Egyiptom második ember lett, tehát ha Magyarországon kellene ezt a magyar jogrendbe, az állami berendezkedési formához igazítani, akkor miniszterelnök helyettes, vagy államelnök, tehát valami, talán a három közjogi méltóság közül az egyik maradhatunk ebben, lövünk nagyon mellé. Szerintem, ha valaki azt mondaná itt Magyarországon, hogy van egy olyan oktatási intézmény, ahol 13 évet kell járni, és a végén olyan diplomát kapsz, amivel egy ország, ráadásul azért gondoljatok bele, hogy a Egyiptom abban az időben, akkor legerősebb irodalma volt. Tehát akkor legerősebb irodalmáról beszélünk. Tehát most gondolhatsz valamelyik nagy birodalomra, tehát gondolhatsz mondjuk az Amerikai Egyesült Államokra, vagy gondolhatsz Kínára, ugye erősen törekszik fölfelé, vagy ha gondolsz, hogy az egységes Európai Unióban tényleg megvalósulna egy központi irányítás, tudom, hogy ez nekünk keresztényeknek ezzel más érzetünk is van, ugye az antikrisztusi birodalom tekintetében. Tehát ez ebből a szempontból nem olyan jó dolog, mert nem bánna senki. De azért azt gondolom, hogy ha lenne egy olyan oktatási intézmény, ahol azt mondanák, hogy 13 évet kell itt járnod tanulni, és aztán tuti, hogy valamelyik világbirodalomban te leszel a második ember, szerinted nagy lenne a jelentkezők száma? Igaz? Nagy lenne, nem? József életében egy ilyen iskola volt. A rabszolgasors, a börtön, fölmenni, Istennek engedelmeskedni, és ezért jogtalanul börtönbe kerülni. Egy ilyen oktatási intézménybe járt József 13 évet. És miután levizsgázott, gondoljatok benne, kiszabadulnak azok az emberek, akiknek ő profétált, és megfejtette az álmát, és vár még éveket, míg eszébe jut valamelyiknek, hogy jót tett az ember velem, azért valamit csak kihozom legalább, vagy valamit küldök neki egy kis ennivalót, hogy jobb dolga legyen a börtönbe. Semmi! Ki megy, csinálja maga dolgát? De milyen fontos volt a várakozás? Jézus 30 évet várakozott arra, hogy elkezdje, a Biblia azt mondja, a nyilvános szolgálatát. 30 évig várt Jézus. Gondolt, hogy 30 éves kor előtt nem látta az emberek nyomorát, bűnét, betegségét, szerencsétlenségét, szenverését? Gondolt, hogy nem látta? Látta, igaz? Gondolod, hogy nem fájt neki, mikor 12 évesen beszélget a papokkal, és rájön arra, hogy micsoda sötétségben élnek? Gondolod, hogy nem fájt neki, amikor a testvérei azt mondják neki, akik nem hittek benne, na menj, mutasd meg magad. Hogy idő előtt noszoktatták, hogy menjen, hogy nem fájt neki? Biztos fájt. Biztos látta a szükséget, biztos hallotta a beszédeket, biztos szívesen ment van oda, hogy kelj fel! De 30 évig várt, amíg az Isten el nem hozta az életében az az időt, amikor egyébként a természetes, Istentől rendelt, és a zsidó nép hagyományában beágyazott 30 éves kor, amikor taníthatott egy zsidó ember. Tehát 30 éves kor alatt nem prédikáltott egy zsidó ember. 30 éves kor, amikor már magyarázhatott igét, mert addigra nem csak tudta az igét, hanem addig már volt lehetősége élni is az ige szerint. Szokták mondani, hogy 30 évesen az ember már megtapasztalja a zivatarokat, a viharokat és a csapásokat is. 30 éves korára már átérni a szenvedésre és fájdalmakat egy ember, amikor már megmutatkozik, hogy igazán a hite mennyit ér. Nem így van? Ki az, aki 30 éves, vagy 30 évet betöltötte már? Vagytok ilyenek? Szerintem lehet emlékeztek rá, vagy akik mostanában fordultatok ebben a dologban, hogy mennyire más ez a szakasz már, ez az életszakasz. Jézus megvált a 30 éves kort emiatt is, engedelmeskedve az ember önnek is. És aztán ugye tudjuk, hogy tisztelve a tekintét, sokszor elmondom, nem látom azokat a missziókat hitelesnek, akik nem tekintély alatt szolgálnak. Akik maguk kipattan az agyukból, csak elkezdik csinálni, mert az Urat szeretjük. De semmilyen tekintét nem fogadnak el. Mindig elmondom, Bemerítő János tekintélye alatt kezdél a szolgáltatást Jézus Krisztus. A legális szolgáltató, ugye papi nemzetségből fakad, elfogadott proféta volt, és ő mondja azt, hogy itt van az Isten báránya, oda megy hozzá, és legitimálja a szolgáltatást Jézusnak az akkori hivatalos, elfogadott papi rendben lévő proféta, a Bemerítő János. Tehát Jézus 30 évet vár, és 30 éves korában lép be a szolgálatában. Józsefnek is meg kellett várnia ezt a kort. 13 évet kellett várni, de ezek az idők nem teltek hiába az ő életében. Megváltozott a képességeiről alkotott elképzelése, megváltozott az álmairól alkotott elképzelése, megváltozott a szellemi ajándékairól alkotott képesség, elképzelése, ugye a profétai állomagyarázó, a profétai képességéről, hogy ahogy ő ahogy viszonyult ahhoz, a 17 éves korához képest 30 éves korára egészen másképpen viszonyul a profétai képességhez. És amikor oda kell állnia a világ ura, akkori legnagyobb vezetője elé, akkor természetes az neki, hogy Istennek ad dicsőséget, és minden szavában, és minden képességével, amit tanult otthon, tanult Potifár házában, tanult a börtönben, mert ezek vezetőiskolák voltak, ne felejtjétek el, egy vezetőembernél szolgált, aztán vezetői pozícióba került, majd börtönbe került, és szintén vezetői pozícióba került, tehát az irányítás, a vezetés, az emberek a bánásnak a tudományát ezek által, az emberek által és szituációk által elsajátította. És sokat tanult az apjától, meg volt a szellemi öröksége, amely megérett benne, és talán már hálásabb volt azért, talán többet értett meg a börtönben arról, amit Ábrahám élt át a hegyen, amikor oda áldozta a fiát, és azt mondta, hogy akit az Isten adott, és ha meghalna, és föl tudja támasztani, lehet, hogy ezekből is többet ismert meg. Magára az Istenről egy más képe volt már Józsefnek, mikor kikerült a börtönből, mint 17 éves korában. És nem volt probléma neki azt mondani a fáraónak, hogy nem én, hanem az Isten adja a magyarázatot. Az élő és egyigaz Isten. És ő látta jónak, hogy szóljon neked fáraó, mert meg akarja menteni a föld élő emberek életét. Azért szólt az Isten. És nézd meg, erről már beszéltem nektek, itt a vezetői ajándék és képesség, amely ott volt a József életében. Azonnal stratégiával látja el a fáraót, és elmondja, hogy ötöröt kell szedni, és hogy magtárakat kell építeni, hogy centralizálni kell a gabona termelő vidékeken, a városokban magtárakat kell létrehozni, oda be kell gyűjteni a termést, mert bőség lesz, és akkor nem lesz probléma az embereknek, nem is lesz megterhelő nekik, hogy a 20%-os adót befizessék. Magyarországon szerintem 20%-os lenne az adó és járulék együtt. Ugye mindenki táncol, örömében gondolja bele a világbirodalomban. Jó, hát ott volt rabszolgaság, akitől nem kérdezték, hogy mennyit ad. De alapvetően a szabad embereknek azt lehetett mondani, akinek volt földje és termeltet, hogy 20%-ot kellett befizetni adó és járulék címén az államhatalomnak. Az jó, nem? Az egy jó arány, nem? Tehát azért azt gondolom, hogy Magyarországon is kibékülnénk vele. És hát természetesen ez a fajta adó pedig alkalmas volt arra, hogy a szükség idején meg legyen áldva a nép. Tehát az adót nem ellopták, amit befizettek, hanem munkálták a népnek, és országhatáron túli áldás lett belőle ebből a gondolkodásmódból, hogy mondja is a példabeszél könyvvel Isten igény, hogy bölcs az a vezető, aki a mezőgazdaságot pártolja és támogatja. Különösen Magyarországon a mi adottságokat tekintve igaz ez az ige. Tehát József felemelkedett. Aztán azt látjuk, hogy a názáreti Jézus Krisztus, amikor bevégzi a szolgálatát, és meghal a Golgotai kereszten, és feltámad, legyőzve a bűn és a halál erejét, és nyilvánosan megszégyenítette a sátánt. A Biblia azt mondja, hogy azt a nevet adományozta neki Isten, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére meghajoljon, mindent érd, menjen, földön és föld alatt. Felemelte Isten, az Atya Isten, Jézus Krisztust, és úgy szól róla a Jelenések könyvében Isten igéje, hogy ő az Urak ura, a királya királya. Tehát a Golgotai kereszt áldozata csak egy állomás volt Jézus életében, bár úgy tűnt, hogy a legmélyebb pont, a legnehezebb pont, a legnagyobb kudarc az ő életében, a tanítványai is így látták egyébként ezt az eseményt, hogy a legnagyobb kudarcnak élték meg, de ez volt a legnagyobb diadal. József életében is talán a börtön, meg a rabszolgasors a legnagyobb kudarcnak látszik, de végül azt lehet látni, hogy a legnagyobb diadalnak volt a kohója az ő életében, a műhely az ő életében. Így a Golgotai kereszt áldozata is, amikor Jézus odaadta önként magát a mi bűneinkért, minden emberért, hogy megmentsen minden embert ezen a földön, hogy minden embernek lehetőség legyen megmenekülni a pusztulástól, talán a legnagyobb kudarcnak tűnt a kereszt, mégis a legnagyobb diadalhoz vezetett, és Jézus Krisztus dicsősége, ereje és hatalma és nagyobbá vált a Golgotai kereszt által, mint volt az korábban. Mert elküldte a Szent Szellemet, a pártfogót, és ez által, a Szent Szellem Isten által mindenhol jelen van most már az Isten. És nem lehet korlátozni az Istennek az igét. Nincs olyan hatalom. Hallottuk itt Középásiáról is, hogy néhány évvel ezelőtt még 20 keresztény volt. Most meg 15-20 ezer a keresztények száma, pedig üldözik a kereszténységet. És hát Kínáról tudjátok, a számok még nagyobbak, de a lakosság is. Annak aránya is nagyobb. Menjünk tovább. A 43. rész. Igen, a 43. rész 23. versét olvassuk el, és majd 45. részből pár verset. 43, 1 Mózes, 43, 23. Ő ezt felelte: legyetek nyugodtak, ne féljetek, Istenetek, atyátok Istene, adta azt a kincset zsákjaitokba, a ti pénzetek eljutott hozzám, majd kivezette hozzájuk Simeont. Mindjárt beszélek erről kicsit a környezetről is, hogy emlékeztessek titeket. 45. rész, 4-től a 8. versig terjedő szakasz. Tehát Mózes első könyve, 45. fejezet, 4. verstől a 8. versig. József ezt mondta testvéreinek: jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb mentek, ekkor így szólt: én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba, de most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek, amiatt, hogy engem ide eladtatok. Mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket a nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé tett, az egész házának urává, és egész Egyiptom uralkodójává tett. Döbbenetes dolog. Talán az én életemben, amikor olvasom a Bibliát, a József testvéreivel való találkozása, az is, amikor meglátja a testvér Benjamint, és bemegy sír, az is, amikor kérdezget az apjáról, és elfordul, és sír, ezek olyan, annyira mélyen érintenek ezek a történések a Bibliából, picit mindig átélem azt a lelki tusát, ami átmérnek az emberek az életében, és szívében, a szellemében. És látni kell azt, hogy József fizette ki a pénzt. Tehát amikor betették a zsákjukba József parancsára, a gabonának az árát visszaadták nekik, azt mondja a kincstárnok, hogy ezt ő megkapta a pénzt. Tehát nem érti, miről beszéltek. Tehát neki befolyta a pénz a gabonáit. Tehát mit csinált József? József kifizette helyettük ezt az adósságot. És visszaadta nekik a pénzüket. Mert amit József adott ezeknek az embereknek, azt nem lehet megvenni. A megbocsátást nem lehet megvenni. A bűnt nem lehet kifizetni. A bűnre egyetlen megoldás van, a megbocsátás. A bűnre más fizetség nincs, csak a megbocsátás. Amen. Isten nem tudott más megoldást találni a mi bűneinkre, csak a megbocsátást. És a megbocsátásnak az ereje érte el az életünket Jézus Krisztus, a mi Urunk által, amely önzetlen, amelyben azon benne, hogy kifizette az árát. Mert úgy sincs annyi pénzed, úgy sincs annyi tehetséged, úgy sincs annyi szorgalmad, és nem tetsz annyit, hogy kifizest a megbocsátásnak az árát. Egy kapcsolat, a legjobb szándék, a legtöbb segítség, a pénzadományok, a szorgoskodás által sem állhat helyre. Egy kapcsolat helyreállítása csak a megbocsátás útján jött. Nincs más lehetőség. Nem lehet leszolgálni, kisegíteni, tevékenyen buzgolkodni, hogy egy kapcsolat helyreálljon. A kapcsolat helyreállításának a kulcsa egyedül a megbocsátás. Amen. A szívbéli megbocsátás. És József elengedte a tartozást. Miért? Mert képes volt Isten szemszögéből értékelni a helyzet. És azt mondta: figyelj, nem lennék az az ember, ha ez nem történik meg velem. Rossz volt, amit tettetek, nagyon fájt. Ott volt bennem az indulat, de megértettem, hogy nekem Istennek meg kell engedni az életemben ezt, hogy azzá legyek, amivé most. Hogy valami többet lássanak meg belőlem, belőle rajtam keresztül. A gabonáról annyit mondanék, visszacsatolva egy picit az előző gondolatsorhoz, hogy is imádkozunk. Most hogy tanítja Jézus a úrimádságban, mint ima formában, ugye tudjátok, ezt vettük már, hogy miért jó hálát adni, És miért jó kérni Istent? Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Pedig jöttünk a kocsival a gyülekezetbe, és mondja a feleségem, hogy de jó, hogy minden időjárási viszontagság ellenére aratnak. Mindenhol aratnak az országban. Termett a föld. Tudjátok, mi, akik boltból veszik a kenyeret, és nem megyünk a malomba, mint nagyapáink vagy dédapáink, és viszik a búzát, leteszik a búzát, és hozzák a lisztet, dagasztják a kenyeret, sütik a kenyeret, és tudják, hogy az a búza, amit arattak, az a kenyér a következő aratásig. Én is egyébként, pedig én vidéken nőttem fel. Mi boltból veszünk a kenyeret, és megfelekezünk arról, amit Jézus itt tanít. Hogy a mindennapi kenyerünket te adod meg, Uram. És ebben benne van az is, hogy jött az árvíz, csapadékos idő volt, fagy volt, emlékeztek? Lefogyott a gyümölcs, a csomó minden megfogyott az országban. Lehetett látni növényeket, ami most már zöldül, ami megfogyott a levele. Tehát ilyen fekete, barna foltos lett a levele. És kigyógyult. És az, hogy terem a föld Magyarországon, és aratás van Magyarországon, és lesz kenyerünk, az Isten áldása, nem? Isten kegyelme. És talán jó emlékezni Jézus szavaira. Uram, köszönöm, hogy ilyen földre helyeztél, és köszönöm, Uram, hogy bűneinkért nem átkoztad ezt a földet meg, hanem imádságaink által megáldottad ezt a földet, Uram, és mi szeretünk téged, Uram, és az a vágyunk, és azért imádkozunk, hogy minél több magyar ember neked adjon hálát, Uram, azért, hogy terem a föld, és hogy van gabona, és lesz kenyér. Így van? Csak a József szituációjából eszembe jutott Jézusnak az imája, amire tanít bennünket. Uram, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Uram, te vagy, aki megáldottál bennünket azzal, hogy volt mit ennünk ma is. Csak te vagy a forrása az életnek, Uram. Amen. És az is ide tartozik azért, hogy Jézus hol is született? Betlehemben. Ugye azt jelenti, hogy a kenyérházában született. Majd visszatérek még ehhez a betlehemi történethez, hogy a kenyérházában született az élet kenyere. És ide kívánkozik mindenképpen a betlehemi történet, a Rút könyvének története. Emlékeztek Rút történetére? És Naomira az ő anyósára? Emlékeztek rá? Miért is ment el Betlehemből, a kenyérházából? Mert éhínség volt azon a földön. Mondta neki Isten? Döbbenetes olvasni ebben a József történetében, hogy megáll Bérsebánál Izrael, és megkérdezi Istent, hogy mennie kell Egyiptomba. Tudta, hogy a fia él. Látta az ajándékot. Meggyőződött arról, hogy Benjamint akkor fogja viszont látni, hogyha elmegy Egyiptomba. Nincs más esélye. De ez az istenfélő ember nem semmi utat tett meg azért Jákobtól Izraelig. Megáll, és megkérdezi Istent, hogy tovább menjen-e. Azon a helyen az őse imádták az Istent, áldozatot mutat be Istennek, és Isten éjszaka szól hozzá, hogy menj el Egyiptomba, mert én tőlem van az az út. Döbbenetes, nem? Hogy milyen életé vált azért ezek alatt az évek alatt ez az ember is. Hogy mennyi minden munkált benne Isten. Azt mondja a Biblia, hogy a lelke, mikor hallotta, hogy él József, azt mondja, érintett, lemaradt. Ennek az embernek meg volt keményedve már a szíve, a szelleme. A lelke egy kemény lélek volt benne. És azt mondja, hogy hallgatta a fiait, azt mondja, kezdett éledni a lelke. Tudjátok milyen, amikor a lelke éled az embernek, meg az is lehet, tudjátok milyen, amikor meg van fásolva. Amikor a lelke éled az embernek, akkor remény támad benne, elkezd reménykedni, és hogy izgatottá válik. Mert valami közeledik, amit már vár, hogy beteljesedjen, valami régen várt, hogy megtörténjen, és már lemondott róla, már úgy látta, soha nem fog megvalósulni, és újra ébred a lelke, és kezd reménykedni. Biblia azt mondja, hogy ennek az öreg embernek a lelke kezdett megéledni, és elkezdte újra keresni az Istent. És keresi az Urat, és Isten ugyanúgy kezd szólni hozzá, mint szólt korábban. Kezd vele beszélni, mint ahogy beszélt vele, mikor még az a csibész. Zsimány. Jákob volt, aki faragott, fúrt, ügyeskedett, szőrösítette magát, meg kecskéből csináltak kaját, kecskére volt bízva a káposzta. Ugye ilyen ember volt, és ennek az öreg embernek kezdett életni a lelke. Soha nem mondja senkiről. 22 év telt el. 22 év telt el. És nem tudjuk, hány évet töltött ilyen apátiában az ember. Amikor talán Istennel kapcsolatban is ott volt a kételje és a kérdései. Mert hát ott voltak a proféciák. És újra kezdett életben a lelk, és szólt hozzá az Isten. Elmegy a Betlehemből, az ő örökségéből. Mert tudjátok, a zsidó embereknek volt öröksége Istentől. A földet, amit kaptak Istentől, azt őrizni kellett, és örökségeket hagyni gyerekeiknek, tudjátok, és még a lányágon is örököltek, ha nem volt fiúgyermek, hogy a családban megmaradjon az örökség. Igaz, emlékeztek a Mózes könyvében, Isten adta az ígéret földjét nekik, tehát a föld az övék volt. Nem azt mondanék, Isten, menjetek el a földekről, hanem műveljétek azt a földet. Naominak nem mondta Isten, hogy menjen el a Midján földjére, hanem úgy gondolta, hogy nem akar éhen halni a kenyérházában, és elmegy anyagi erőnyök. És a könnyebb élet reményében elmegy a midjaniták földjére. És tudjuk, hogy meghalt a férjem, a két fia, és visszatér, gondoltok bele, döbbenetesen az egész történet, visszatér Betlehembe, a kenyérházába, és szedeget azoknak a földjén, akik megmaradtak az ígéret földjén. Tehát ő lett szegény, azok meg gazdagok lettek. És ismeri őt mindenki. Te, nem ez a Naomi, aki elment évek ezelőtt. Tehát túlélték az éhínséget, Isten megtartotta őket, és újra volt vetés és aratás, és kiküldte a menyét, hogy menjél, fiam, szedeges a rokonunk földjére, kis ennivalót, hogy legyen mit ennünk. Kifosztottan érkezett vissza Betlehembe, a kenyérházába. Nagyon fontos volt, hogy Izrael nem akart Egyiptomba menni csak a kenyérért. És még a fiáért csak akart oda menni, oda költözni. Döbbenetes, nem? Ő úgy akart oda menni, ha az Isten vele jön. Hallott Ábrahám történetéről, amikor Ábrahám behúzta a csíkot Egyiptomba az éhínség idején. Ismerte az éhínséges történeteket már, jól megjegyezte, egyszer-kétszer megégette magát a saját butasága miatt, ő többször ilyet nem akart. Istenfélemben lévén azt mondta, Uram, az, hogy van kenyér Egyiptomban, az, hogy fiam ott van, hogy viszontlátatom, ez még nem elég ahhoz, hogy én elmenjek. Én csak akkor megyek, ha te szólsz hozzám, és kimondottan te beszélsz az én szívemre. Akkor megyek oda. És Isten szólt. És ez az út nem olyan volt, mint Ábrahám útja, ez az út egy áldott dolog volt. A Józsefnek a szívét mutatja a megbocsátás erejét, hogy az életében ment. Gondoljatok, hogy Egyiptom második embere volt, tehát hogy Potifárt, meg Potifárnét, ugye egy döntéssel úgy lerendeztette volna. A pecsétgyűrű azt jelentett abban az időben, hogy a fáraó pecsétjé volt lepecsítem egy törvény, az érvényes. Tehát amikor a pecsétgyűrűt odaadta a fáraó Józsefnek, azt jelentette, hogy az ő döntése az én döntésem. Tehát kezdhette volna azzal, na nézzük csak akkor, na, egy, kettő, három, a pohárnok, a zsivány, na gyertek csak ide, sup-sup-sup, egy-két akasztófa. Olvasol ilyenről? Még csak szót sem ejt József ezekről az emberekről. Még csak nem is panaszkodik. Nem is olvas, hogy elment hozzájuk, na, gyertek csak egy kicsit. Csak a szememben nézzetek, ez elég lesz nekem. Ilyet se csinál, igaz? Megbocsátott nekik. Kifejezte a testvérei felé is a szeretetét. Kifizette a gabonárát. Majd megbocsátott nekik, és rámutat arra, hogy Isten terve volt ez. Bár ők vétkesen cselekedtek, és segíti a megbánást, a megtérést az életükben. Jézus, amikor a kereszten megfeszítve van, tudjátok, nagy erőt ad nekünk hívő embereknek ez a mondata, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. A megbocsátásnak az ereje. Vagy úgy tanít bennünket az imájában, ebben a tanításában, hogy bocsáss meg, hogy van? Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Figyeljetek, ez nagyon súlyos mondat. Nagyon súlyos mondat. József értette a megbocsátás erejét, mert nagyon hálás volt Istennek, hogy az ő kegyelmében lett az ő élete. És József nem kötött kompromisszumot a bűnnel. Azt mondja a Biblia, hogy szép arcú volt, meg szép termetű. Tudjátok, a hívő emberek azok szépek. Tudtátok azt? A hívő lányok azok szépek. A hívő férfiak szépek. Te, akiben Isten szelleme lakozik, nem is tudod, mennyire vonzó vagy a világ embereknek. Éreznek benned valamit. A tisztaságot, a szentséget, a kedvességet, a Szent Szellemnek a jelenlétét, Krisztusnak a jelleme akkor kijön, vonzó vagy. A Biblia azt mondja, hogy József szép arcú volt, szép temető volt. Potifár nének egy vonzó préde volt, és azt mondja a Biblia, hogy naponként zaklatta ez az asszony, hogy feküdj le velem. Egyedül álló férfi volt. Egyedül álló férfi volt, nem volt felesége. És érett fiatalember volt, egészséges. A Biblia azt mondja, naponként zaklatta ez az asszony. Majd, mikor egyedül maradt vele, rárontott. Háj velem! A Biblia azt mondja, József kiszaladt onnan. És azt mondja neki, amikor először megkönnyék, ez azt mondta, hogy tehetnék ilyet? Első emberé tett az urad az a házban, és minden szabadon élhetek, kivéve téged, mert nem azért megtiltott a Potifárt, de ne hagyd szétség, hogy Potifár azt mondta neki, József a felesége, mert nem állhatsz. Ez szóba se került. Azt mondja, mivel a felesége vagy, tiltott vagy nekem. De nem azért volt tiltva, mert megtiltotta neki a főnök, hogy lefeküdj a feleségemmel, hanem azért, mert felesége volt. Isten törvénye szerint volt tiltott. Ez az asszonyozó számára. És azt mondja, hogy tehetnék ilyet az Istenem ellen? Tudjátok, a férfiaknak mondtam, hogy a paráznosság az ábrándozással kezdődik. Amikor egy férfi, egy nő a paráznosság ábrándjait kezdik forgatni a szívében, a szellemében, egy másik személy, egy másik testtel kapcsolatban. Ilyen volt Potifárné. Annyira eluralkodott rajta a paráznosságnak a szelleme, miközben ábrándozott azon, hogy Józseffel hogy lesz együtt, hogy végig nem tudta kontrollálni. És rárontott. És az ilyen a paráznak kötelék, hogy és nagyon tanúságos ez, és figyeltek oda, és figyeljünk rá, én magam is, hogy ne engedjünk meg ábrándozás szem. A paráznaság ábrándjait se engedjük meg magunkban, ha nem akarunk oda jutni, mint Potifárné jutott. Hanem úgy akarunk járni, mint József. Mert elhiheted, hogy József azért tudott megállni, mert nem engedte meg a szívében azt, hogy ábrándozzon. Pedig lehet tetszett neki az asszony, mert tudjátok, elég jól ápoltak voltak az egyiptomi nők. Ugye ismerjük a történelemből, hogy mennyi illatszer, milyen magasan szinten volt a bőrápolás, az orvostudomány is. Ezek a dolgok, ez egy gazdag asszony volt, tehát valószínűleg illatos volt, meg minden cicoma, minden nap, mikor akarta szerezni a prédát, akkor úgy öltözött, úgy mutatta, úgy csinálta, hogy azért az látszódjon. A nők nagyon kifinomultak, és tudják, hogyan hegyezzék ki szóval mindegy, hogy megszerezzenek egy férfit. Biztos, hogy minden dolgot bevetett ez a nő, ráadásul tapasztalat is volt, biztos minden dolgot bevetett, de József tiszta volt a szívében. És azért lehetett az, amikor ketten voltak, jön a szituáció jött létre, akkor József elmenekül, és nem adja át magát a kívánságnak. Mert nem tűrte meg a kisbűnt, nem tűrte meg a megalkuvást az életében. Nem volt megalkuvó. És azt olvassuk a 41. részben, az 1 Mózes 41-ben végezetül. 41-57. És az egész földről Egyiptomba mentek Józsefhez gabonát vásárolni, mert súlyos volt az éhínség az egész földön. Tehát mit látunk, hogy József az egész föld lakosságának áldásá lett. Nem ittünk még néhány évvel ezelőtt. Igaz? Még a börtönben se így tűnt, hogy ebből az emberből Isten igen áldást fog adni az egész földnek. És ugyanez, ugye, mint Jézus előképe, látjuk, hogy Betlehemből, a kenyérházából jött Jézus Krisztus, és minden ember számára áldássá lett Jézus Krisztus. Azt olvassuk, egy utolsó ige szakasz, a János evangéliuma 6. fejezet 33-as verstől 40. versi terdő szakaszban. János evangéliuma 6. fejezet 33-as verstől 40. versi terdő szakaszban, hogy mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, add nekünk mindezt a kenyeret. Jézus ezt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hiszek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút, és hisz ő benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Jézus tehát önmagát adta, mint kenyeret. József kenyeret adott az egész népnek, és nem küldött el senkit, aki ment kenyérért, az vihetett, vehetett. Majd mikor nem volt pénzük, és miből venni, akkor adott nekik úgy. Majd adott vetőmagot is az embereknek. Jézus pedig azt mondja, én vagyok a mennyből leszállt kenyér. Aki engem befogad, engem eszik meg, tehát elfogad engem, annak, aki vagyok, azt megmentem, örök életre mentem meg őt. Megszabadítom, örök élettel ajándékozom meg. Én vagyok az élet kenyere, akin keresztül áldás nyer a föld minden nemzetsége. Ebben hitt József, és ennek a megvalósulását látjuk a mi életünkben, és fogjuk még látni sok magyar ember életében, és fogjuk még látni sok közép-ázsiai ember életében, és afrikai ember életében, és szerte ezen a világon, hogy ennek az áldásnak lesznek részesei, ők is, mint hogy mi vagyunk ennek részesei. Éljünk ezzel, áldjuk az Istent, adjunk hálát érte, mert ez a mi erőnk. Ez örök életre buzgó forrás, ami szellemünkben, a szívünkben, a názáreti Jézus Krisztus által. Amen. Hogy egyre inkább, mint József, lehessünk mi is kenyérosztók. Hogy azt a kenyeret, amit kaptunk a megtört testén keresztül, hogy emlékszünk az úrvacsorában is, hogy megtört Jézus teste, tudjuk adni az embereknek megemlékező haláláról, a feltámadás reménységében, az ő visszajöttének reménységében. Amen. Amen.